A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Köztünk marad. Az Érdefem szolgáltató magazinja.
Köszöntöm az Érdefem 101,3 hallgatóit. Szolgáltató magazinunk a Köztünk marad 233. adását hallják június 15-én szombaton. Jakab Aponyi Noémi vagyok. Ma köztünk marad, hogy beköszöntött a vakáció, de mihez kezdjünk egész nyáron a gyerekkel? Ehhez fogunk ötleteket kérni kedvenc coachunktól és bloggerünktől, Petrus Mártától. Aztán bemutatjuk a Mesésfejlesztő című iskolai előkészítőkönyvet tele mesével, készségfejlesztő és mozgásos feladatokkal. A stúdió vendége lesz a könyv szerzője, két gyermekes édesanya, Paludjai Frey Alíz. Végül megtudjuk, mi is az a papírbatikolás. És aki ebbe beavat bennünket, a Zsolnai Magdi, aki 2 évtizede foglalkozik már ezzel a technikával, csapatával pedig több helyen tart foglalkozásokat kicsiknek és nagyoknak. Érdemes lesz tehát ma is köztünk maradni. A zene után kezdünk.
Érdefem 101,3. Friss hírek, friss zenék. Érdről. Érdről. Szeretettel.
The only thing I need is you, I won't slow down, I will hold.
Köztünk marad. Az Érdefem szolgáltató magazinja.
Beköszöntött a vakáció. A szülők nagy része megpróbálja kisakkozni, melyik gyerek hol és kinél töltse a nyarat. Vagy ha épp olyan szerencsések és a nyaraláson kívül is együtt tudnak lenni, mit csináljanak velük, mivel tudják lekötni őket. De le kell mindig kötni különböző játékokkal vagy programokkal a gyerekeket? Hogyan kerüljük el, hogy egész nap a tablet vagy a tévé előtt üljenek? És mi kell ahhoz, hogy az egész család kipihenten és elégedetten jöjjön haza a nyaralásról? Ezekről kérdezzük most Petrus Mártát, bloggert, kócsot, írót, 4 plusz 2 gyermekes édesanyát.
Jön a nyári szünet, mit kezdjünk a gyerekekkel? Nyilván az nem mehet, hogy egész nap tévét néznek, vagy tableteznek, vagy interneten lógnak. Mennyire megy mostanában ez a digitális függőség a gyerekeknél?
Sajnos egyre erősebb egy bizonyos körben, és ugyanakkor meg is hazudtolom magam, mert egyre több szülő már tudatosan figyel az okos kütyük okos használatára. Tehát én azt látom, hogy szerencsére a digitális család fogalmának bevezetése óta most már egyre tudatosabbak a szülők, és igyekeznek több alternatívát kínálni a lehetőségeknek, illetve olyan alkalmazásokat is, olyan játékokat letöltetni, amiket a szülők tudnak egyrészt ellenőrizni, másrészt pedig valamilyen fajta készséget esetleg fejleszt, vagy egy kicsit ilyen úgy tanít játékosan, hogy mégsem az olyan, hogy most megyünk a robottal és kinyírjuk a többi robotot. Ugyanakkor azért még megvan az a réteg, aki tényleg akár egy-két évesen is a gyerek kezébe adja, és onnantól kezdve, hogy a gyerekek függővé válnak. Ugye hát nyáron ez egy óriási probléma, egyrészt azért is, mert hogy nagyon sok szülő ugye dolgozik, hol van a gyerek, otthon hagyja, kiskamasz nem hagyja, mamánál van, mamák is sok mindent megengednek, stb. Másrészt ugye a szülő igyekszik közben programokat is kitalálni és végig gondolni, és ugye eléggé falakba ütközik, főleg még hogyha otthon is tud lenni, mert esetleg pedagógus, vagy meg tudják úgy oldani, hogy a nyáron otthon legyen az édesanyja, akár kistősanyját, hogy na igen, de mivel kössem le egész nap a gyerekeket. Tehát ugye ez mindig egy nagy-nagy dilemma, örökös kérdés. Hogyha az okos kütyinél vagyunk, ha a gyerekek imádják, mert hát nyilván imádják, érdemes a nyári szünetben is, és remélem, hogy azért a hétköznapokban is így volt a legtöbb szülőnél, egy határt szabni. Akár lehet azt mondani, ez nyilván családtól függ, hogy mondjuk a péntek a kütyűs péntek, és akkor lehet kütyűrni, és az összes többi nap pedig játék, olvasás, zenehallgatás, nem tudom, kirándulás, piknikezés a parton, stb. Vagy pedig, hogyha minden nap úgy érzik, hogy jobb, hogyha játszik a gyerek, vagy van olyan idő, ami anyának kell, és jó is, hogyha a gyerek egy picit leköti magát, akkor is szabjunk egy olyan határt, ami mindenkinek tartható, mondjuk napi fél óra, vagy 20 perc délelőtt, 20 perc délután, tehát hogy engedjük is, de azért határokon belül engedjük. És azt gondolom, hogy a mesenézés is egy hasonló dolognak kell lenni, hogy annak is szabjunk egy határt, hiszen a gyerekek nagyon hamar rá csimpaszkodnak idézőjelesen, berakják ezeket a jó kis elektromos cuccokat, és puff, elveszítjük őket, ugye, és egész nap tudják bámulni, kiüresedett szemmel, gondolatok nélküli aggyal, ami nem tesz jót, mert ugye nyáron pont az élmények kellenének azok, hogy minél többet tapasztaljon a gyerek, és nem pedig az, hogy ugye akár a tévé előtt egész nap butuljanak, de ennek is lehet egy jó kis határt szabni, esetleg olyan műsorokat, hogy keresni, egy jó kis természetfilm, olyan szép filmek vannak már tényleg, amit ismeretterjesztők, mégis izgalmas, hogy ilyeneket is, ilyen alternatívákat is lehet keresni.
Meg hát nyáron ugye az a jó, hogy általában legalábbis nagyon jó idő van, és mehetünk ki, és mozoghatnak.
Igen, és akkor kint, hogyha nincs is lehetőségünk medencére, azért akár ilyen laboros játékokat, nagyon sok mindent lehet vizes pancsolósat játszani, tényleg egyikből áthordani a másikba a vizet, lehet nagyon jó pofa ilyen vízpályákat építeni, hogy palackokból, műanyagüvegekből, akár egy teraszon meg lehet csinálni, és akkor öntögetni a vizet is nagytába, hogy folyik át, milyen, tehát nagyon szuper jó dolgokat lehet csinálni, vízipisztoly csatázni is lehet, de lehet csak piknikezni, napozni, gyerekkoktélt inni, mintha strandolnánk, tehát tényleg annyira sok színes dolog van, amit csinálhatunk, hogy sőt, még azt is mondanám, hogy nem is kell mindig, hogy mi együtt csináljuk a gyerekkel, hanem hagyjuk egy kicsit szabadon, kreatívan gondolkodni, találja föl magát, hagyjuk egy kicsit unatkozni, legyen a nyár első az unatkozási, úgyis az lesz, és majd rázza a hajunkat a gyerek, hogy anya unatkozunk, de ugye ezekből az unatkozó dolgokból lesznek aztán a nagyon kreatív játékok, és fel fogják magukat találni, tehát ettől se ijedjünk meg, ha unatkozik a gyerek, néha kell unatkozni, mert ez ez sarkalja őket gondolkodásra és kreativitásra.
Mi a helyzet a testvérféltékenységgel? Ugye amikor otthon vannak mindannyian, akkor és hozamosabb ideig összezárva, akkor azért nagyobb esélye annak, hogy állandóan összekapnak egymással. Hogyan kezeljük szerinted ezeket a helyzeteket?
Hú, ez egy nagyon-nagyon-nagyon jó kérdés. Egyrészt igazságot tenni nem tudunk. Tehát azzal mindig megsértjük valamelyik gyermeket, ha szülőként mi odaállunk és igazságot teszünk, főleg akkor, ha nem látjuk, hogy mi történt. Tehát kijönnek sírva a szobából, hogy jaj, meghúzta a hajam, jaj, meg belém rúgott, de őket, tehát úgy sem fogjuk soha megtudni, pontosan mi történt, és ha így próbálunk igazságot tenni, az nagyon veszélyes dolog tud lenni. Hogyha látjuk, hogy mi történt, akkor is én azt gondolom, hogy nem igazságot kell tenni, hanem meg kell beszélni, és nem feltétlen büntetni. És van egy nagyon jó technika, ami már így nekünk is bevált, tehát őszintén saját tapasztalat a 8 és 10 évesnél, illetve a mentorálók kívülről a családokat is bevált, az, hogy egy táblázatot csinálunk, és minden egyes olyan, tehát egy tulajdonképpen egy jutalomtábla, és arra törekszünk, hogy minél kevesebb zsörtölődés, incidens történjen a két testvér között. És hogyha eltelik úgy egy nap, hogy na, ma nem volt semmi, hanem tök cukik voltak, együtt játszottak, jóltak, akkor rakunk oda egy mosolygófejet, vagy bármilyen gyerekmény matricát, vagy akármi. Hogyha az egyik gyerek, vagy a másik piszkálta az adott gyereket, akkor erre lehet külön szabályt hozni, hogy attól az egyik gyerek kapjon, aki nem piszkálódott, vagy egyik se kapjon. Tehát nem tudom, hogy érthető-e. Uh-huh. Hogyha az egyik cuki volt, de a másik nem, mert piszkálódott, akkor aki cuki volt, az kaphat jelet, míg a másik, aki piszkálódott, nem. De van olyan család, aki ezt úgy vezette be, hogy olyankor egyikőjük se kap, mert akkor próbálják ezzel erősíteni a csapatszellemet, meg a közös, ezt a kis testvéri, kis huncutságot, hogy akár le is tagadhatják, ami nem biztos, hogy baj, mert ez meg ugye erősíti az ő kapcsolatukat, de ez azt gondolom, hogy testvér és családfüggő, hogy ezt a szabályt ezt hogyan alkalmazza, és amit ki lehet gondolni, mondjuk 20 mosolyfej, vagy tízecske, vagy bármi után, mondjuk jár egy valami, egy élmény, egy fagyi, vagy amit szeretnének a gyerekek, egy közös mozi, kinek mi az, ami belefér, ami élmény, és ami motiválja tényleg a gyerekeket. Nyilván nem szabad elharapózni, hogy megvesszük a legnagyobb legót, meg a nem tudom micsodát, mert akkor persze 20 napig nagyon jól fognak viselkedni, és utána már nem lesz motiváció, mert mindig egyre nagyobb dolgot szeretnének. Tehát úgy kell ezt a jutalmat kitalálni, hogy egy nagyon pici, amire nagyon vágynak, vagy egy nagyon jó élmény, vagy egy vadaspark, vagy amit úgy nem nagyon szoktunk csinálni, vagy például lehet olyat is, amit nagyon szeretnek, hogy egy napig olyan ételeket, amiket ők szeretnek, azt főzzük meg, vagy azokat a programokat csináljuk, amit ők szeretnének, és ez nagyon jól szokta őket motiválni, és ezzel így túl lehet élni, és le is szoknak egy idő után egymás piszkálásáról.
Mit tegyünk ahhoz, hogy tényleg kipihenve jöjjünk haza mondjuk egy-egy nyaralásról, hogyha elutazunk, ne pedig így szétgölcsöljük az agyunkat folyamatosan azon, hogy akkor most mit csináljunk, mivel kössük le magunkat, stb. Tudom, hogy különböző típusúak vagyunk, tehát valaki szeret mondjuk heverészni a strandon, valaki meg várost nézni, de mi az szerinted, ahogyan el tudjuk azt érni, hogy tényleg feltöltődve jöjjünk haza egy nyaralásról?
Hát igen, hogyha most itt is ugye a családokról beszélünk elsősorban, mindenkinek meg kell lenni annak, amit szeret. Tehát pont az, hogy többen vagyunk, és családon belül is, vagy párkapcsolatban belül is, egyikünk lehet, hogy a wellness-ezést szereti, a másikunk pedig éjjel-nappal túrázni szeretne. Azt gondolom, hogy egy jó nyaralás akkor lesz jó, hogyha mindenkinek a kedvére valót csinálhat, és közösen élményt tudunk belőle kreálni. Tehát mondjuk, hogyha egy túrázásról van szó, a gyerekeket tudjuk, hogy esetleg unni fogják a túrát, mert nem vagy túrázósak, találjunk ki nekik valami kis apró feladatot közben, hogy gyűjtsük a köveket, abból csinálunk majd otthon képet, vagy képbe berendezzük, tehát hogy csak egy ilyen vastag képkeretbe, vagy egy vázába, vagy nem tudom, tehát hogy mindig fel lehet mindent dobni, de szerintem az a fontos, hogy legyen minden megtervezve, akár anyagilag, hogy csatszerkávé mi mennyibe kerül, ott mennyit szeretnénk költeni, milyen programok vannak, A és B programokat, hogy jó idő, rossz időre is mindig legyünk készen, hogyha a gyerekek jönnek velünk, akkor ugye, hogy nekik milyen játékaik, stb. Mik kellenek ahhoz, hogy a komfortzónájuk megvan, és ugye nekünk is nyilván szülőknek, hogy mi az, amit mindenféleképp szeretnénk megnézni, meglátogatni, és ezt így tervezzük meg, és beszéljük meg még utazás előtt a gyerekekkel azt, meg akár a férjünkkel, vagy ha édeskettes, vagy tényleg ki mit szeretne szól a nyaraláson, mit enni őt boldoggá, mi az a program, és mindenkinek ebből a szíve vágya programjából legalább egyet teljesítsünk, vagy figyeljünk oda is, és azon vegyünk részt együtt.
Az iménti percekben Petrus Mártával beszélgettünk arról, hogyan töltjük a vakációt gyerekeinkkel. Maradjanak köztünk, mert a zene után a stúdió vendége lesz Palugyai Freja Liz, aki bemutatja nekünk nemrégiben megjelent játékos foglalkoztató könyvét, a Mesés fejlesztőt, ami az iskolába készíti fel a nagycsoportos óvodásokat.
Érdefem 101,3. Érdről szeretettel.
Hey, brother, there's an endless road to rediscover. Hey, sister, know the water's sweet, but blood is thicker. Oh, if the sky comes falling down for you, there's nothing in this world I wouldn't do.
Köztünk marad. Az Érdefem szolgáltató magazinja.
Végzettsége szerint nem szakember, de amikor 4 éve elkezdte Iris terápiára hordani a kisfiát a pedagógiai szakszolgálathoz, beleásta magát teljesen a témába. Elkezdett meséket írni, a mesék köré pedig feladatokat kitalálni, amiből mára olyan sok gyűlt össze, hogy megjelent mesésfejlesztő címen játékos foglalkoztató könyve, aminek a segítségével a nagy csoportosok kicsit fel tudnak készülni az iskola kihívásaira. A stúdió vendége a szerző.
Palutyai Frey Alizzal beszélgetünk, aki a stúdió vendége. Elhozta magával Mesés Fejlesztő című nemrégiben megjelent iskolába előkészítő könyvét. Miért döntöttél úgy, hogy megcsinálod ezt a könyvet, illetve hogyha jól tudom, akkor van valamilyen érintettséget, hiszen a nagyobbik kisfiad is iskolába készül.
Van két kisfiam, akik közül a nagyobbik összekezdi iskolai tanulmányait. Kezdődik egy új élet. A pedagógiai szakszolgálattal már nagyon régóta kapcsolatban vagyunk, van 4 éve járok a kisfiammal tornázni, mert némi elmaradás mutatkozott nála a beszédfejlődésben, illetve finom motorikában. Úgyhogy 4 éve vagyunk a szakszolgálat idézőjeles vendége, de én azt kell, hogy mondjam, az utóbbi 4 év az nagyon-nagyon eredményesen telt. Én nem gondoltam volna soha, de csodákat művelt a torna a kisfiammal. Úgyhogy itt állunk az iskola kapujában, nagyon izgatottak vagyunk, és a mai napig gyakorlunk fejlesztőket, feladatokat az én könyvemből is, illetve más fórumokról is, és ebben nagyon nagy segítségem volt a szakszolgálatnak egyik munkatársa, Molnár Ildikó, akinek óriási hálával tartozom, mind ember, mind szakember, én nagyon csodálom az Ildikót, és az első perctől a mai napig nagyon nagy segítség nekünk.
Milyen fejlesztő tornára jártatok a kisfiaddal?
Ez az Iris Terápia nevű fejlesztő torna. Heti egyszer jártunk rendszeresen az elmúlt 4 évben. A legkülönfélébb gyakorlatokat végezték tornatermen belül, amit nagyon élvezett a kisfiam. Bár először nagyon nehezen indultunk neki, hiszen 3 éves volt körülbelül, mikor ezt elkezdtük, és nagyon nehéz volt a leválás. Nagyon félt, mert ismeretlen dologgal találkozott. De az első 1-2-3 alkalom után szintén Ildikó segítségével vettük az akadályt, és nagyon-nagyon szép eredményeket értünk el.
És akkor gyakorlatilag már 4 éve jártok oda.
Így van.
Mit látsz, illetve az Ildikónak milyen szakvéleménye? Most már felkészült az iskolára? Könnyű szívvel engeded majd szeptemberben az iskolapadba ülni?
Egy szóval jellemezném, abszolút. Tehát én úgy látom, hogy nagyon-nagyon megérte a vele való foglalkozás, mind a szellemi, mind pedig a mozgásos foglalkozás, mert nagyon sokat foglalkoztunk a kisfiammal. Ebben az óvodának is nagyon nagy szerepe volt és jelentősége, de nagyon hamar, nagyon nagy eredményeket értünk el. Tehát egy olyan 2 éve jártunk a fejlesztő tornára, amikor az óvónőktől is egy nagyon pozitív visszajelzés érkezett, hogy miért kell még fejlesztésre vinni a kisfiamat. És ez nekem egy nagyon pozitív visszajelzés volt, de nem fejeztük be a tornát, jártunk továbbra is, mert hogy a tornával ugye a legtöbbet tudjuk neki nyújtani ezen a téren. Úgyhogy folytattuk, és láss csodát, iskolába megyünk. Nagyon nagy jelentősége volt annak is, hogy visszatartottuk őt 1 évet, mert az óvodánk lehetőséget ad arra, hogy 1 évvel tovább maradjanak a gyerekek oviban, és én most látom, hogy valóban megérett az iskolára, nyugodt szívvel elengedem.
Beszéltél a mozgásról, de hogy látod édesanyukaként, nyilván nem szakemberként kérdezem ezt most, szerinted eleget mozognak a mai kis gyerekek?
Ez egy nagyon összetett és nehéz kérdés szerintem, mert például a saját kisfiamból kiindulva, aki 9 hónaposan elindult és 10 hónaposan futott szó szerint, nála hiába volt annyira gyors a mozgás és páratlan mozgása volt tényleg, nála a beszédfejlődés viszont elakadt. Tehát az ember azt gondolná, hogy ha nagyon jól mozog és jó eredményeket mutat ezen a téren, akkor valószínű a beszédfejlődés is hamar megindul. Viszont nálunk ez teljesen fordítva történt. Futottunk, szaladtunk, bicikliztünk, motoroztunk, de a beszéd viszont akadozott. Tehát ezt az éretlenséget kellett úgymond nála felfejleszteni, ebben segített nekünk ugye a torna. De egyébként én azt látom, hogy a mai szülőknek például nagyon nehéz dolguk van ezen a téren, mert hogy egy felgyorsult világban élünk, ugye, nem úgy van, mint a mi gyerekkorunkban, amikor tényleg levegőn töltöttünk minden időnket, viszont már meg kell küzdenünk az okosgépek világával, nehéz kompromisszumot találni, de én még mindig annak a híve vagyok, hogy menjünk levegőre, mozogjunk, biciklizzünk, ússzunk, ugráljunk. Mi is minden lehetőséget megadunk a gyerekeknek. Nyilván nem mindig könnyű, mert ott van a kiskapu, hogy tévézni szeretnének, vagy játszani mással, akkor megegyezünk, megállapodunk, egy kompromisszumot kötünk igazából, de igen, a mozgás híve vagyok mindenképpen.
És akkor térjünk oda-vissza, hogy jártatok a pedagógiai szakszolgálathoz. Igen. Miért döntöttél úgy, hogy ennyire beleásod magad a témába, és hogy te magad is előállsz egy fejlesztő foglalkoztató füzettel?
Nekem nagyon régi vágyam volt, hogy a gyerekekkel kapcsolatosan valamilyen maradandó dolgot alkossak. Amióta anya vagyok, én annyira szeretnék valamit adni a világnak, nem ezen a területen dolgozom, viszont nagyon érdekelt engem ez a terület. És onnantól kezdve, hogy a kisfiammal úgymond muszáj volt foglalkozni, nagyon sokat feladatoztunk, és ez engem egy olyan irányba terelt el, hogy saját magam találtam ki meséket, saját magam készítettem neki fejlesztő feladatokat, és a végén azt láttam, hogy annyira nagyon sok gyűlt ebből össze, és még mindig rengeteg gondolatom van. Ildikótól megkérdeztem, hogy ő mit szólna ahhoz, hogyha ebből egy könyv lenne. És ő nagyon-nagyon jó ötletnek tartotta, az első perctől kezdve támogatott, azt mondta, fantasztikus ötlet, mert mind a ketten valahogy úgy láttuk, hogy ez úgy kicsit hiányzik a piacról. Vannak vonalvezető munkafüzetek, vannak színező munkafüzetek, vannak mesélőkönyvek, de igazából így komplexen, hogy átfogna minden területet, nem igazán találkoztam még ilyennel. És aztán jöttek a gondolatok, és egyszer csak kész lett. Tehát nagyon hamar. És közben ezeket csináltuk is folyamatosan a kisfiammal. Ők is részt vettek egyébként a mesésfejlesztő alakításában. Mondták a neveket, a mesecímeket, vagy hogy mi történjen a mesében. Nagyon aranyosan segítettek. És mikor elkészült, akkor leültünk Ildikóval, és átnéztük az egészet.
És akkor ő gyakorlatilag szakmai szemmel lektorálta, tehát belenyúlt?
Így van. Én úgy voltam vele, hogy ha már elkészült egy ilyen nem mindennapi egyedi munkafüzet, semmiképpen nem szerettem volna úgy a piacra dobni, hogy azt nem nézi meg nekem szakember. Én úgy tudtam ezt nyugodt szívvel kiadni a kezemből, hogyha valaki ezt lektorálja. Így leültünk, és az első betűtől az utolsóig, de szó szerint átnéztünk mindent, és Ildikó azt mondta egyébként, hogy nagyon-nagyon jól sikerült. Az eredetileg egy könyvnek készült foglalkoztatóról azt javasolta, hogy készüljön két kötet, és megértettem a javaslatát, mert egy 100 oldalas könyvet nem biztos, hogy szívesen vesznek a gyerekek a kezükbe, így lett belőle rögtön két kötet, és teljesen összefonódik a kettő, egymásra épül nagyon szorosan. A könnyű feladatoktól megyünk az egészen nehezekig, tehát a második kötetnek a vége már abszolút az első osztály, úgyhogy egy logikusan felépített könyv lett a végeredmény, ami viszont Ildikónak köszönhető, hogy így szakmailag teljesen rendben van a könyv.
Na és akkor nézzük meg egy kicsit, hogy hogyan épül fel. Tehát igen. Akkor minden egyes feladat egy-egy mese köré csoportosul.
Így van. Mind a kettő kötetben 10-10 mese van. Összesen 20 mese, mind a kettő kötetben egy-egy mese van, ami nem az én sajátom. Ez az egyikben a Gomba című mese, ezt nagyon szeretik a gyerekek. A második kötetben pedig a Kismalac és a Farkasok. De az összes többi saját szerzemény. És nem csak az volt a célom ezzel, hogy mesét írjak, hanem mindegyiknek van valamilyen, vagy mondani valója, vagy tanulsága, vagy csak egy ismeretterjesztő. Tehát itt azt értem, hogy beszélek az ünnepekről, beszélek családi összetartásról, beszélek a mások elfogadásáról, és minden ilyen fontosabb téma egy-egy mesére épül.
És milyen fejlesztő feladatokat építettél aztán a mesék köré?
Mindegyik fejezet, hogy így mondjam, egy mesével indul. A mese után vannak megértést ellenőrző kérdések, ami ugye a könnyűtől megy a nehezítettig. Az első részében csak arra kérdezünk rá, hogy mi volt a mese címe, kik szerepelnek a mesében, mondjuk hány pöttye volt a katicának, csak egy példát kiemelve. A végén viszont már egész összetett kérdésekre, hogy szerinted mi a mese mondani valója? Mit gondolsz, hogy az illető mit gondolhatott? Tehát ilyen nehezített kérdések is vannak a vége felé, hogy beszéltessük a gyerekeket minél többet. Az ellenőrző kérdések után szó szerint beszéltetjük a kisgyerekeket, tehát kérdéseket teszek fel, hogy mit gondol, hogy látta. Ez nem igazán a mesét ellenőrzi, ugye, hanem egy összképet ad a gyereknek, hogy neki mi volt az összbenyomása a meséről. Utána pedig néhány mesével kapcsolatos tudod-e ismeretterjesztőket gyűjtöttem. Itt, hogyha mondjuk a mesében éppen állatokról szólt, vagy egy nyusziról szólt a mese, akkor utána 5-6 pontban érdekességeket hozok a nyuszikról a gyerekeknek, mint egy ilyen kis tankönyv. Utána pedig jönnek az írásos feladatok. Itt is van egyszerű, összetettebb, nehezebb, számolós, összekötős, párkereső, színező, vonalvezető, a legkülönfélébbek, és mindegyik fejezet mozgásfejlesztéssel zárul, ahol vagy tapsolunk, vagy mondóka plusz taps, vagy ugrálunk, vagy állatokat utánzunk, vagy körbe-körbe megy, mindig valamilyen vagy egyszerűbb, vagy összetett mozgásfeladatot találtam ki, vagy úgy, hogy a mozgás és a beszéd is úgy összhangba kerüljön, hogy ezt is gyakorolhassák. Az a lényeg, hogy úgy alkottuk meg a munkafüzeteket, hogy sikerélménye legyen mindenkinek. Ha elfárad, akkor az a lényeg, hogy az adott feladatot mindig fejezze be, lehet utána pihenni esetleg, ha nagyon elfáradt, és térjünk vissza ugyanahoz a meséhez. Tehát nem érdemes újba kezdeni, hanem az a fejezet mindenképpen legyen befejezve, hogy játékosan hangolódjanak a gyerekek az iskolára. Ne azt érezzék, hogy az óvodából nincs átmenet és az iskolapadba be kell ülni, mert ez nagyon megterheli a gyerek idegrendszerét, viszont ezek a mesék és feladatok játékosan átsegítik őt a nehézségen. Tehát nyáron is lehet vele foglalkozni egészen nyugodtan, hogyha éppen annyira meleg van a hűszobában. Szülőként pedig tényleg az a fontos, hogy érzelmileg nyújtsunk biztonságot a gyermeknek. Tehát nem arról van szó, hogy az óvodából kilépünk és átlépjük az iskola kapuját, mert így a gyerek nagyon-nagyon félni fog szerintem. Egy olyan fajta érzelmi biztonságot kell neki nyújtani, hogy érezze, hogy támogatjuk őt ebben. Ez nem csak neki óriási változás, de a szülőknek is. Nekünk most főleg ugye, mert ő az első iskola kezdő gyermekünk, és nekünk is egy kicsit idegen ez a közeg még, de maximálisan próbálom segíteni őt, hogy ne féljen ettől. Beszélgetünk róla, játékosan beszélünk róla, mert a gyerek tele van félelemmel valamilyen szinten, és próbálom őt megnyugtatni, hogy igaz, hogy ez egy új dolog lesz, de nem kell félnie, hamar fog barátkozni, meg fogja kedvelni, kedvesek lesznek a tanítónénik, az osztálytársak. Igazából szóban nagyon-nagyon kell támogatni szerintem. Én úgy érzem, hogy én is és az édesapja is segítünk ebben, hogy ezen átlendüljön. Nem utolsó sorban, én nagyon szeretek nekik mesét olvasni ezzel kapcsolatosan, ugyanis újabban egy olyan kedvenc mesekönyvünk került elő, aminek az a címe, hogy a nagy motiváló könyvem. És ez a motiváló könyv azért is nagyon jó, mert különféle területeket emel ki, hogy a gyerekek mitől félnek, és motiválja őket, hogy ne féljenek dolgoktól, például hogyan küzdjük le az iskolától való félelmet. És pont a napokban került elő esti mese gyanán ez a mese, elolvastam, és hát tátott szájjal hallgatták a srácok este. Vissza is kérdeztek, hogy tényleg ilyen lesz az iskola kezdés, és mondtam, hogy igen, valóban ez a mese akár rólunk is szólhat, de nézzétek meg, elment, elkísérték a szülei, nem félt, tök szép volt az iskolatáska, az iskola, új barátok, tehát ez a mese szerintem annyira aranyos, mert rávilágít arra, hogy nem kell félni az újtól, és minden támogatást megkap a szülőktől.
És akkor egy kicsit már válaszoltál is az utolsó Igen. kérdésemre, hogy ugye te magad is mesék köré építetted ezeket a Igen. feladatokat.
Igen.
Szerinted miért fontos mesét olvasni, mesélni minden este akár a gyermekünknek?
A mese szintén egyfajta biztonságot jelent nekik szerintem. Én anyukaként úgy látom, hogy borzasztóan igénylik a mesét. Nekünk a mese születésük óta nagyon nagy szerepet tölt be az életükben, nem csak esti mesegyanánt, hanem a hétköznapokban is, és én azt látom, hogy nagyon sok mindenre tanítja a mese a gyerekeket. Ugye nem csak az érzelmi biztonság és intelligencia, de bővíti a nyelvtani készségeket, a szókincsüket, a fantáziavilágukat, olyan dolgokat adhat a mese, ami nyilván nem lenne meg, hogyha nem mesélnénk nekik. Visszakérdeznek, hogyha egy idegen szóval találkoznak, akkor ott kicsit megállunk, megbeszéljük. A meséknek általában mindig van valami mondani valója, tanulsága, megmagyarázza a mese, hogy a cselekmények miért történnek úgy, ahogy történnek, és ez mind-mind tanítja a gyerekeket. Tehát ez szerintem nagyon fontos, hogy amíg nekik szükségük van a mesére, addig igenis meséljünk.
Az iménti percekben Palugyai Freja Lizzal beszélgettünk a stúdióban, nemrégiben megjelent Mesés Fejlesztő című játékos foglalkoztató iskolai előkészítő könyvéről. További információt a könyvről a Facebook Mesés Fejlesztő feladatok oldalán találnak. Maradjanak köztünk, mert a zene után a terítéken a papírbatikolás, és aki mindezt bemutatja nekünk, Zsolnai Magdi.
Ismét egy magyar zene az Érdefemen.
Kulcsomó, kulcsomó, bejárati ajtó, bringa tároló, Eveder zár, ne parázd már, minket már nem linkel össze, láthatatlan.
nagyon száll. De a hé, a hó az alvó pólót, hé, haló az alvó pólót, hé, hello az alvó pólót nem adom. Tel van még az illatoddal, szempillákkal, fogkrémfolttal, az álmodra hangolt URH adó. Oh, oh, oh. Posta Ádám, új nevek. Nem kell a párna, nekem minek. Nem kell az álom, és nem kell a szerencse sem. Tiéd lehet a tálban, az utolsó cseresznye szem. De a hé, a hó az alvó pólót, hé, haló az alvó pólót, hé, hello, az alvó pólót nem adom. Tele van még az illatoddal, szempillákkal, kávéfolttal, az álmomra hangolt URH adó.
Köztünk marad. Az Érdefem szolgáltató magazinja.
Zsolnai Magdi 2 évtizede kezdett el foglalkozni a papír batikolással. Azóta mondhatni, hogy egy igazi brendet épített ki. Batikolt papírból készülnek, a keze alatt borítékok, tokok, virágok.
Zsolnai Magdival beszélgetek, akivel ugye én legalábbis először most a szőlővirág ünnepen találkoztam, de akiről rögtön kiderült, hogy már nagyon sokat gyárra volt ott a kis csapatával együtt, és tartott kézműves foglalkozást a gyerekeknek. Hogy került az életedbe a kézműveskedés?
Családi vállalkozásban kezdtük el a férjem nagylányával. Az ő színvilágával dolgoztunk, amivel később kiderült, hogy inkább a bocsárszínek, olyan pasztelszínek. Egy pár évig dolgoztunk vele, de utána úgy döntöttünk, hogy megpróbáljuk a saját színeinket is kialakítani. Ez így is lett, ők gyönyörű világos színek lettek, látod is a színmintában, és a sokféle színű papírnak fantázia nevet is adtunk. Borneo, Polinézia, Galaxis, kelkáposzta, húsvét, krókusz, tehát csorolhatnám, legalább 15 féle olyan gyönyörű színű papírunk van, ami magán viseli ezeket a jegyeket.
Magad ugye, mert ti, bocsánat, hogy beléd folytom a szót, mert hogy ti elsősorban papírbatikolással kezdtetek el foglalkozni, illetve az is maradt talán a fő tevékenységi körötök.
Igen, a batikolás tulajdonképpen a merítést, az jobban jellemző rá. De ha azt tesszük, hogy merített papírt készítünk, amit manufaktúrába készül, tehát minden szinte kézzel csinálunk a centrifugáláson és a vasaláson kívül, hogyha gyorsan elmondhatom, hogy mi is ez a batikolás vagy merítés, hogy milyen egyszerű technika, ugye a ruhafestéket vízzel összekeverjük, a papírt belenyomjuk a festékbe, hagyjuk, hogy szépen fölcívja a színeket, majd szépen kinyomjuk, kesztyűt, gumikesztyűt használva, és kiteregetjük, vasaljuk, és már ki meg is vannak a papírok.
Ezt milyen papírból lehet különben csinálni, vagy akár milyenből?
Nagyon fontos, hogy tudja, hogy bírja elviselni a vizet, nem zsírpapír, hanem pergamenpótlónak nevezik, tehát, hogy maga a papír föl tudja venni a vizet, és nem állik szét benne. Hát ez hosszúve kísérletezése, de nagyon nagy sikerül. Megtaláltuk a papírt, és most már boldogan mondhatom, hogy meg tudjuk mutatni, hogy hogy készül a batikolás merítés, mindenki számára nyitottak vagyunk.
És akkor hogyan éritek azt el, ilyen színátmenetesek lesznek ezek a papírok?
Nagyon jellegzetes az, hogy például a polinézia színű papírról, szigetvilágról beszélünk, a türkiszkék, a türkiszöld, a gyönyörű mély sötétkék. Ezek a színek találkoznak egymással, és ennek megvan a sorrendje, és az aránya is, hogy mennyi festéket kell bekeverni a vízbe, hogy azok a színek mindig megmaradjanak. Nem olvad össze, nem ázik el, tehát csodálatosan szépen elkülönülnek egymástól, és ez a jellegzetessége. Van még egy pár nagyon izgalmas színű, például a nyár, a nyárban van a narancs, a sárga, a piros, hogy van az India, amelyik ugyanezek a színek is hozzákerül a rózsaszín pink, úgyhogy van olyan színünk bíboresse purple-én, amiben a bordó, a piros, a mély színek kerülnek egymáshoz. Maldív-szigetek, ott a szigetvilágnak a maga zöld, a homok, a tenger, tehát azok a színek kerülnek egymáshoz. A kelkáposzta az egyik kedvencünk, amiben a zöld-sárga keveredik. Úgyhogy ez egy nagyon fantasztikus dolog. És ezért, amikor ezeket a színeket így megtaláltuk, csodálatos borítékokat, meg tasakokat gyártottunk, és óriási sikerünk volt, mert ilyet még senki nem csinált Magyarországon. Tehát nem volt ez a fajta technika boríték és tasak formájában. Illetve az egyik dekoratőr barátnőnek adtunk ezekből a csodálatos papírokból, és ő viszont virágokat, díszeket, dekorációkat csinált. Akkor jött nekem az ötlet, hogyha már ilyen kétféle dolgot is csinálunk ebből a papírból, amit imádok, elindultam, hogy kiadót keressek, mert azt gondoltam, hogy egy ilyen technikát meg kell mutatni az embereknek. A CER kiadó segítségével lehetőséget kaptunk 2006-ban, hogy kis kézműves könyvet adtak ki. Tehát a fortélyok, ahogy kérdezted, fortélyok 4-es számú kis könyvecskéje mi lettünk, úgyhogy amikor a boltokat jártam, akkor mindig olyan boldog voltam, hogy én Zsolnai Magdiba kerülhettem ebbe a körbe. Illetve a könyv segítségével mi bekerültünk abba a körbe, hogy jaj, de jó, ezek a lányok tudnak ilyen szép virágokat készíteni, mert több helyre is meghívtak minket. Voltunk csapatépítő programon, a Várgesztesi nagytáborban, voltunk Siófokon, a kulturális központnak a megbízásával több rendezvényükön, Szent Johanna Gimi, Leimed Laura írónő, író-olvasó találkozóján is vagy öt alkalommal dolgozhattunk. Tehát csupa olyan emberek közé kerülhettünk be, ami nekem nagyon nagy boldogság. És ilyen mondjuk a szőlőünnep is, ahol már ötször voltunk. És az a tényleg, ahol egyszer megtaláltak minket, hogy dolgozhattunk, oda mindig visszahívtak. Most június 24-én megyek a református táborba, oda is kaptunk egy meghívást, úgyhogy kézműveskedni fogok. Nagyon nagy öröm számomra, hogy ilyen helyre is kerültem, és a legfontosabb, autista óvodába dolgozhattam, ahol nem mondták meg, hogy autisták a gyerekek. Gyönyörűen dolgoztak velem együtt. Nagyon nagy megtiszteltetés volt, és nagyon nagy öröm. Úgyhogy olyan sok szép dolog történt velünk ez alatt a 20 év alatt, hogy ez még egy könyvet is megérne.
Hogy látod, a gyerekek mennyire nyitottak az ilyen kézműves foglalkozásokra? Mennyire egyszerű velük együtt dolgozni?
Azt látom, hogyha jönnek is a szülők, tehát a szülőket is gyerekként kell kezelni, és engedjük, hogy a szülő is dolgozzon, és akkor engedi a gyereket is. A gyerekek nagyon szeretnének dolgozni, szívesen fognak a kezükbe ollót, ecsetet, festéket, agyagot, vagy a mi kis papírunkból hajtogatnak virágot, és nagyon boldogok, hogy ez így sikerül. És nagy türelmük is van. Tehát az a kisgyerek, aki veszi a bátorságot, és miért ne venni, az boldogan leül és dolgozik velünk, és nagyon boldogan viszi haza a kis terméket, amit készített.
Két batikolt papír lehet ugyanolyan, vagy mindegyik azért kicsit másmilyen lesz?
A szilárnyalatok vannak együtt. Mondjuk azt mondom, hogy a Borneo című papírunk az bordó és a zöldeknek a különböző árnyalata, és mi tudjuk, hogy milyen arányba és milyen sorrendbe kell rakni, fölrakni a színeket a papírra, ami ahhoz a papírhoz tartozik. Tehát, hogyha belelapozol a színmintánkba, fogod látni, hogy a fantázia neveket viselő papírok tényleg ugyanazokat a színárnyalatokat hordozzák magukban, úgyhogy ez egy nagy varázslat, és én köszönöm, hogy megismerkedhettem vele.
Arról áruljál el nekünk valamit, hogyha tényleg az embert érdekli ez a batikolás, van-e olyan állandó klub, vagy nem tudom, műhely, ahol lehet csatlakozni hozzá, de ahol meg lehet tanulni?
Igen, van saját festőműhelyem, ami a lakástól külön, és van saját műhelyem, ami ugyancsak a lakásomtól külön, Diósligeten vagyok, és szoktam szervezni, illetve csináltam már gyerekprogramot anyák napi hangulatban. Nagyon nagy siker volt, és hogyha szükséges, akkor a saját festők is műhelyembe a papírbatikolást is be tudom mutatni. Mert ez a papírbatikolás, ez teljesen más, mint amikor ruhát batikolunk. Tehát egy másmilyen technika, és egy különleges lehetőség, hogy az ember a kis színeket összeönthesse, vagy ráállocsolhassa a papírra. Úgyhogy vannak ötleteink, hogy még mi mindent tudnánk. Attól függ, hogy milyen a rendezvény. Hogyha hajós a rendezvény, akkor annak megfelelően találjuk ki a színeket a papírra, tehát ott akkor a kék, a türkiz fog dominálni, hogyha egy iskolai évzáróra, akkor lehet, hogy ott a gyerekek minden ciklán nem be szeretnének látni. Tehát, hogyha megtalál minket az a csoport, aki szeretne egy ilyen programba részt venni, akkor fogom tudni, hogy mi az a szín, amit vinnem kell, hogy mindenki boldog legyen. Ez egy boldogság célunk.
Az iménti percekben Zsolnai Magdi avatott bennünket a papírbatikolás művészetébe. Még több információ megtalálható az ékezet nélküli alkosvelünk.hu honlapon. Köszönjük figyelmüket! Köztünk maradt című magazinunk 233. adását hallották. Egy hét múlva újra lesz Köztünk marad. Új témákkal és új riportokkal, új kérdésekkel és új válaszokkal. Véleményüket, hozzászólásaikat, témajavaslataikat szívesen vesszük, és a 0620 431 31 77-es SMS számunkon, vagy az Érdefem Facebook oldalán várjuk. Elhangzott riportjainkat az adás után megtalálják portálunkon, a www.érmos.hu címen, ahol rádió más műsorait is meghallgathatják, és a városi tévé anyagait is megnézhetik újra. Ne feledjék, műsorunkat vasárnap reggel 5 órakor megismételjük. Én friss adással legközelebb jövő héten szombaton 15 órakor várom majd Önöket. A gyerekeknek nagyon jó vakációt kívánok egész nyára, és minden kedves hallgatónknak lelki és testi feltöltődésben gazdag kikapcsolódást a hétvége hátra levő részére. A szerkesztő műsorvezetőt Jakab Aponyi Noémit hallották.
Köztünk marad. Az Érdefem szolgáltató magazinját hallották. Készült a Média Tanács támogatásával a Magyar Média Mecenatúra program keretében. Az elhangzott műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Miért jó érdinek lenni?
Nagyon régóta élek Érden, el sem tudnám képzelni máshol az életem. Én úgy szeretem ezt a várost, ahogy van.
Érdefem 101,3. Mi is szeretjük Érdet.